Ganz herzlich heißen wir auch heute Morgen alle willkommen und sind dankbar, dass wir wieder zusammen sein dürfen und bitten den Herrn, dass er uns aus Gnaden aus seinem Reichtum segnen möge. Wir sind dankbar, dass ihr auch so zahlreich erschienen seid. Das ist ja nicht selbstverständlich für uns. Ich denke, ihr seid nicht zu uns gekommen, nicht zu einer Stätte gekommen, sondern wir sind doch hier versammelt, um den Herrn aufs Neue zu erleben. Ihm sei die Ehre und der Dank dafür dargebracht. Wir heißen ganz herzlich die willkommen, die auch einen weiten Weg auf sich genommen haben. Wir haben hier unseren Bruder aus Kanada in unserer Mitte, auch einen Bruder aus dem Südsudan und aus der Elfenbeinküste sind Geschwister hier. Aber auch aus ganz Europa sind unsere Brüder und Schwestern hier. Seid uns herzlich willkommen und möge der Herr euch reichlich segnen in unserer Mitte. Wir haben auch viele Grüße abzugeben. Wir sind miteinander verbunden und viele Geschwister schreiben uns, rufen an und sagen uns Grüße aus der ganzen Welt. Und ich möchte vielleicht nur ein paar Länder vorlesen, die uns geschrieben haben und die ganze Gemeinde und auch weltweit herzlich grüßen lassen. Da sind Geschwister aus Bolivien, aus Malawi, aus Italien, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Kuba, aus dem Kongo, aus Belarus und auch aus Brasilien. Von überall bekommen wir Grüße und die möchte ich hiermit weitergeben. Möge der Herr mit uns sein und uns alle segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Ja, die Sänger haben schon gesungen, dort ist schön, ja dort ist schön. Willst du nicht mit mir heimwärts ziehen? Ich denke, auch wir sind doch mit dem Verlangen gekommen, uns zubereiten zu lassen, dass wir heimwärts ziehen können, dort zu ihnen in die Herrlichkeit und mit ihnen die Ewigkeit und auch miteinander die Ewigkeit dort zu verbringen. Und dem Herrn sei Dank und Ehre auch für das, was wir gestern hören durften. Es ist eine Zubereitungszeit und er möchte uns zurückbringen in den ursprünglichen Stand. Er möchte die Gemeinde, er möchte die Familien, er möchte ja uns an jeden Einzelnen dahin bringen, dass wir in seinem Willen in allen Stücken empfunden sind. Als Wortbraut wirklich eins mit dem Wort werden und dass er durch uns hier auf Erden sich verwirklichen und verherrlichen kann. Wir wollen beginnen und ein, zwei Lieder singen. Lasst uns beginnen mit dem Lied 33, wenn wir wandeln im Herrn.
Thank you.
4 gesungen, wie es der Liederdichter zum Ausdruck bringt. Folgen und trauen wird zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Ja, das ist auch das, was wir schon gestern gehört haben, dass die Braut eins werden muss mit ihm, mit seinem Wort. Und wenn wir Frieden für die Seele wollen, dann müssen wir ihm folgen und trauen. Wir haben hier in der 3. Strophe gesungen, uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Ja, wie es uns auch hier gehen mag, wir können mit allem zu ihm kommen. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir im Glauben auf ihn schauen können und ihm gehorsam in allen Stücken wirklich folgen und trauen können. In der 4. Strophe haben wir gesungen, unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf den Brandaltar will er es schauen, denn die Zucht, die er übt und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Ja, wir brauchen Zucht. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn wir aus dem Wort gezüchtigt werden, ermahnt werden, dann ist das keine Ermahnung, die uns niederschlägt, sondern dann ist es, wie wir es hier gesungen haben, und die Kraft, die er gibt. Dann wissen wir, er lässt uns damit nicht allein, sondern er hat die Kraft und er will uns diese Kraft geben. Er hat es verheißen, dass wir in allen Stücken in seinem Willen empfunden werden können. In der 5. Strophe, einst wird er offenbar seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Krone gibt er denen, die folgen und trauen. Wenn da nicht etwas wäre, was viel größer ist wie alles, was wir hier auf Erden haben können, dann wäre es ja umsonst, diesen Weg zu gehen. Aber es ist die Ewigkeit, es ist mit dem Herrn vereint zu sein in aller Ewigkeit, was uns doch antreibt, was uns die Hoffnung gibt, was uns das Verlangen gibt, ihm näher zu kommen und in seinen Willen wirklich in jedem Stück empfunden zu werden. Wir wollen noch als zweites Lied das Lied 31 anstimmen. Lied 31, O Gott, dir sei Ehre.
Thank you.
Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an. Auch wir können bezeugen, dass er uns geliebt hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass unsere Schuld und Sünde vergeben ist und dass wir frei sein dürfen aus Gnaden, nicht weil wir es verdient hätten, aber aus Gnaden. Und dafür wollen wir ihm doch die Ehre darbringen. Preis den Herrn, preis den Herrn. Erde, hör diesen Schall. Völker, freut euch all. Wir dürfen doch den Herrn die Ehre und den Dank darbringen für das, was er an uns getan hat. Wie wir es auch gestern gehört haben, herausgerufen, abgesondert, diese besondere Schar dürfen wir sein. Und ihm wollen wir doch die Ehre dafür darbringen, dass er so Gutes an uns getan hat. Wir haben hier gesungen, wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude, in Jesus zu ruhen. Ist unsere Freude so groß? Sind wir bereit, unseren Mund zu öffnen und ihn auch den Preis und den Dank darzubringen? Doch größer und reiner und höher wird sein, wenn jubelnd und schauend wir droben ziehen ein. Ja, ich denke, da droben wird unsere Freude noch größer sein. Hier ist noch Leid, hier ist vielleicht noch das eine oder andere, was uns betrübt oder womit wir vielleicht mit uns unzufrieden sind. Aber wir dürfen auf den Herrn schauen, denn unsere Hilfe kommt von ihm und uns mit ihm in Übereinstimmung bringen lassen. Wir haben es gehört, mit dem Worte. Nicht zu irgendeinem Menschen, sondern der Herr führt uns ins Wort, dass wir als Wortbraut hervorgehen, in allen Stücken in seinen Willen entfunden. Und das hat mich besonders bewegt, dass er uns jetzt in diese göttliche Ordnung bringen will. Der Herr möchte ein Volk, eine Braut hier auf Erden haben, die in allen Stücken ihm gleich empfunden ist. Und wir wollen uns doch in diesen Zustand bringen lassen, dass wirklich wir nicht aus dieser Welt sind, dass wir nichts mit dem zu tun haben, was aus dieser Welt ist, sondern, ja, wir haben es ja gehört, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt und wollen uns in allen Stücken dahin bringen lassen und auch bereit sein, im Glauben das anzunehmen und danach zu tun, was wir aus dem Worte hören, was der Herr uns zu sagen hat. Wir sind die Worte, die wir gestern gehört haben, wirklich groß geworden. Ich möchte zur Einleitung nochmal das Wort aus Apostelgeschichte 15 von Vers 17 lesen. Apostelgeschichte 15 von Vers 17. Apostelgeschichte 15 von Vers 17. Damit die Menschen, welche übrig geblieben sind, den Herrn suchen. Auch alle Heiden, die mir als mein Volk zu eigen gehören, spricht der Herr, der dies vollbringt, wie es von Ewigkeit her kund geworden ist. Sind wir auch diese Menschen, die den Herrn suchen? Ich denke, wir dürfen doch Amen sagen. Nicht, weil wir es von uns aus gewollt haben oder gekonnt haben, sondern, wie es auch hier heißt, spricht der Herr, der dies vollbringt. Im Aufschauen zum Herrn, da wird unsere Seele ruhig, da können wir ihn suchen und wissen, dass er sich finden lässt und uns helfen will. Auch das Wort haben wir gestern gehört aus Jesaja 55 von Vers 6, das möchte ich noch lesen. Ich habe es weitergelesen, es ist gewaltig und soll uns doch den Mut geben, dass wir allerzeit den Herrn anrufen und ihn suchen und unser Vertrauen auf ihn setzen. Jesaja 55 von Vers 6. Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Amen. Wollen wir doch so vorgehen, dass wir den Herrn anrufen und ihn suchen, solange noch Gnadenzeit da ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedachte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück, dass er sich seiner erbarme und zu unserem Gott, denn er übt reichlich Vergebung. Ja, möge es so sein, dass wir den breiten Weg verlassen und auf den schmalen Weg gehen, unsere eigenen Gedanken verlassen und uns in die Gedanken des Herrn einbringen lassen. Denn der Herr ist voller Gnade, Der Herr übt noch Vergebung, auch heute auf Golgatha ist das Blut geflossen. Es gilt auch heute noch. Wir dürfen es im Glauben annehmen. Und dann werden wir erfahren, dass wir als auserwählte Gotteskinder ein Privileg haben auf dieser Welt. In Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, so lautet der Ausspruch des Herrn. Sondern so viel der Himmel höher als die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ja, ich denke, auch das haben wir erkannt, dass unsere Gedanken endlich sind, begrenzt sind, aber der Herr hat Gedanken des Heils. Der Herr hat Gnade geschenkt und wir können es vielleicht nicht immer erfassen, aber wir können ihm den Dank und die Ehre dafür darbringen. Hier heißt es weiter, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dorthin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie zum Grünen gebracht, so dass sie den Seemann Samen und den Essenden Brot gegeben hat. Ebenso verhält es sich auch mit meinem Wort, das aus meinem Munde hervorgeht. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern erst dann, wenn es das ausgerichtet hat, was ich gewollt habe und das zustande gebracht, wozu ich es gesandt habe. Amen. Preis und Ruhm sei dem Herrn. Er hat uns sein Wort geschenkt und es wird nicht leer zurückkehren, sondern das, was er sich vorgenommen hat, wird er auch vollenden und zum Ende bringen, wie es hier heißt, was ich gewollt habe, wozu ich es gesandt habe. Möge der Herr auch heute durch sein Wort zu uns sprechen. Mögen wir mit einem offenen Herzen zuhören und das aufnehmen, was er uns zu sagen hat. Ob es mahnende Worte sind, ob es aufbauende Worte sind, was es auch sein mag, dass wir einen Schritt weitergehen mit dem Herrn, dass wir dahin kommen, dass wir im Glauben gestärkt werden und er seine Verheißungen an uns alle offenbaren kann. Wir wollen jetzt aufstehen und den Herrn diese Versammlung hinlegen und ihn um seinen Segen bitten. Treuer himmlischer Vater, wir sagen dir Dank und Ehre für die große Gnade, die uns zuteil geworden ist. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, abgesondert aus diesem Erdenreich, treuer Herr. Welche Gnade ist uns zuteil geworden? Wir sind es nicht gewesen, die dich gesucht haben, treuer Herr, sondern du hast uns gerufen, treuer Herr. Und dafür danken wir dir, dass du uns diese Gnade hast zuteil werden lassen. Wir preisen dich für das, was auf Golgatha geschehen ist, treuer Herr. Dass du dein Blut dahin gegeben hast, damit wir frei sein dürfen. Alle Schuld und Sünden hast du auf dich genommen, alle Krankheit, alle Gebundenheit. Dafür preisen wir dich und sagen dir Dank, treuer Herr. Und wir bitten dich, komm du heute in unsere Mitte, treuer Herr. Lass uns alles ablegen, was dich nicht meint, treuer Herr. Nimm alles von uns, treuer Herr. Nimm Besitz von uns, dass du zu deinem Recht in unserer Mitte kommen kannst. Wir sind hier nicht zu Menschen gekommen oder zu einer Stätte, treuer Herr, sondern zu dir, treuer Herr. Denn wir erwarten den Segen, den du uns verheißen hast in deinem Wort, treuer Herr. Und wir danken dir, dass deine Verheißungen ewig gültig sind. Und wir nehmen es im Glauben an, treuer Herr, und preisen dich und rühmen dich dafür. Segne dein Volk weltweit, einen jeden, wo er sein mag, treuer Herr. Auch die, die in Not und Leiden sind oder sich der Fürbitte anbefohlen haben. Alles wollen wir dir hinlegen, im Vertrauen, dass du der Helfende bist, treuer Herr. Dir sei der Dank, dir sei der Preis und der Ruhm dargebracht. In den wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen.
Egy Istentől érkező szolgálat 1991. augusztus 4-éről. A témával a Józsuéhoz a 4. fejezetének 15. verséből. Én és az én házam népe az Úrnak akarunk szolgálni. Isten megbízásából szolgál Frank testvér. Ez egy különleges nap. Rusz testvér már elmondta, ez az üdvösség napja, a kegyelem napja, de ennek a napnak van egy kezdete, ez a nap halad előre, és az a nap véget is ér. És felkiálthatnánk, mint akkor az Úrnak a tanítványai, Uram, maradj velünk, mert már este lett, és közeledik az éjfél órája. A zsidókhoz írt levélből felolvasott íge is nagyon erőteljes. Amennyiben belegondolunk, akkor az Úr tűzben szállt le a hegyre. Felhő borította a hegyet, nem csak a hegyet, hanem őt és a hegyet, az emberek pedig hallották az ő hatalmas hangját, mint egy hangos mennydörgést. Vannak manapság emberek, akik a hét mennydörgésről beszélnek, amelyeket Isten állítólag valahol kinyilatkoztatott. Hadd mondjam el szeretetteljesen, amennyiben Isten megszólal, és ha a hét mennydörgés valóban megszólal, akkor azoknak a mennydörgés testvéreknek már nem lesz mit mondaniuk. Akkor Isten lesz az, aki meg fog szólalni, és akkor cselekedni fog. Akkor minden elcsendesedik, és mindenki vigyázban áll majd a mindenható Isten előtt. Az is, ami kifejezésre lett juttatva a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, éppen azzal a gondolattal, hogy óvakodjatok, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki az égből szól hozzátok. Annak idején eljött az Úr a földre, kinyilatkoztatta magát, és beszélt. Azután hússá lett, emberré lett, véghez vitte a megváltást, és a dicsőséges evangélium hirdetése által ma is a mennyből szól hozzánk. És bizonyára boldog az az ember, aki megértette, hogy az íge nem ma, itt a szószékről hangzik el, hanem a mennyből származik. Mi csak továbbadjuk, és éppen ezért a figyelmeztetés, óvakodjatok attól, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki szól, aki beszél. Nem az ember, ezt is elmondtuk már, hanem Isten az, aki beszél. És az Úr azt mondta akkor, ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. És aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Még mindig létezik az isteni küldetés, az Isten ége hirdetés, még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy Isten szóljon hozzánk. Ő egyszerűségben teszi, de hatalmas erővel. És üdvös állapotban van az az ember, aki magába fogadja az Úr szavát, és hagyja, hogy hatást gyakoroljon benne. Itt van egy különleges közbenjárás szeretett testvéreinktől, itt ez áll az unokahúgomért, a neveket kihagyhatjuk, kérem az egész gyülekezetet, hogy imádkozzon. Hadd tegyük meg már most, miközben az Isten igéjét hallgatjuk. Nem feltétlenül hangos imádságban kell megtenni, de ezzel a kívánsággal kapcsolatban, hogy a közbenjárást Isten elé hozzuk, eszembe jutott, hogy bizonyára, hogy mi közöttünk is vannak szükségletek, betegségek, hogy vannak dolgok, amelyeket Isten színe elé előterjeszthettünk. Történni csak akkor fog valami, ha az imádságokat hittel párosítjuk, nevezetesen hiszünk abban, hogy már is megtörtént, hogy megvalósulhasson. Az összes hívő imádságának titka valóban abban rejlik, hogy hisznek abban, hogy Isten már is megtette, megcselekedte, és nem csak meg fogja tenni jövőbenileg. Aki azt hiszi, hogy meg fogja tenni jövőbenileg, az így fog hinni a jövőben is. Viszont aki hiszi, hogy Isten már is véghez vitt, és megcselekedte, megtette, az azonnal magával viheti azt. És úgy vélem, hogy Isten ígéjének hirdetése révén megvan a kiváltságunk, hogy ezt a Szellem által kimunkált hitet alkalmazzuk is. És ma is, ezen a helyen újra megtapasztaljuk, illetve átéljük Istent, ahogyan szeretett testvéreink énekelték is, hogy egy új élményért imádkozom. Ki szeretné ma átélni Isten, az ő jelenlétét, az ő erejét, úgy, hogy érezzük, hogy felénk fordította az ő tekintetét. Szeretnék felolvasni Isten ígéjéből az Úr nevével és a neve erejének hatásával kapcsolatban, mégpedig az apostolok cselekedetei 3. fejezetéből származó, jól ismert íge szakasz. Apostolok cselekedetei 3. fejezete, a 16. vers. Apostolok cselekedete 3. fejezet, 16. vers. És az ő nevében vetett hit alapján adott most erőt ennek az embernek, akit itt láttok és ismertek is, és a Jézus által kimunkált hit mindnyájatok szeme láttára egészséges végtagokat ajándékozott neki. Ezt egyetlen vers sem tudja rövidebben és erőteljesebben kifejezésre juttatni. Péter és János apostolok megtapasztalták Isten erejének a kihatását, amely Jézus nevében rejlik. És mi ma itt vagyunk, mi, akiknek ki lett nyilatkoztatva az Úr neve, annak Isteni jelentőségében. Mi ma itt vagyunk, hogy megtapasztaljuk eme név erejét. És nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megváltani az ő népét bűneiből. Üdvözíteni az ő népét bűneikből. Az időben hirdetve lett az Úr neve, és Isten eme hatalmának kihatását, amely az Úr szavában és nevében rejlik, valóban megtapasztalták az emberek. Amennyiben hisszük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor hadd számítsunk azzal, sőt várjuk is el, hogy Isten ma is kinyilatkoztatja itt helyben az ő erejét. Még egyszer felolvasom a verset az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 16. versét. És az ő nevében vetett hit alapján észrevesszük, mi a hivatkozási pont. És az ő nevében vetett hit alapján. Adott most erőt ennek az embernek, akit itt láttok és ismertek, és a Jézus által kimunkált hit mindnyájatok szeme láttára egészséges végtagokat ajándékozott. Ezeket az egészséges végtagokat ajándékozta neki. Azelőtt beteg volt, most pedig meggyógyult. A názáreti Jézus Krisztus nevének ereje és az ő hitének kihatása által, ahogyan írva áll, a Jézus által kimunkált hit által. Bár lenne úgy ma is, hogy ne csak általános hitünk legyen, hanem az a hit, amely szükséges arra nézve, hogy Isten csodája ma megtörténjen, te rajtad, a lelkeden, a szellemeden, a testedben, hogy mi is ugyanazt tanúsíthassuk, miután ez megtörténik. Nem majd holnap, hanem most, helyben, azonnal. Itt jelen időben van mondva, ami mondva van, hiszen elvégeztetett, megtörtént. A Branham testvér szolgálatában ezt megtapasztaltuk a többi evangélistához képest összehasonlításképpen. Hiszen én magam nagy részt láttam, hallottam, és részben le is fordítottam, és nagyon jól meg tudom ítélni a különbséget. Mindenki más folytonosan azt mondhatta, hogy az Úr hűséges, bízhattok abban, hogy visszaigazolja az ő szavát. Majd az imádságok után mégis tovább küldték az embereket. Branham testvérnél ez másképp volt. A csoda azonnal, helyben megtörtént. Az Isten által kimunkált hit révén, a Jézus Krisztus názáreti nevének erejében az emberek nem lettek elhalasztva holnapra, vagy a távoli jövőre, hanem helyben megkapták a gyógyulásukat. Amennyiben ezt elég gyakran, úgy személyesen láttuk és hallottuk Európában és az Egyesült Államokban, szemtanúi és fültanúi lettünk, hiszen ez már önmagában is egy nagyon csodálatos dolog. Én láttam, ahogy születésüktől fogva vakok egy pillanat alatt visszanyerték szemük világát. Láttam, ahogy Isten helyben egy pillanat alatt nagy csodákat és jeleket tett. Elhisszük, hogy az Úr magához veszi az ő szolgáit, de ő maga velünk marad minden nap a világ végezetéig. Ő magához szólíthatja a követeit, a profétáit és az apostolait. Ők mindannyian teljesítették a megbízatásukat, feladatukat, majd felvétettek a dicsőségbe. De az íge, mindazon tanúbizonyságok, amelyek arról szólnak, amit Isten tett, megmaradtak számunkra, hogy mi is értesítve legyünk, milyen módon munkálkodik Isten természetfeletti módon a gyülekezetben. És mivel az idők végén számíthatunk arra, hogy az Úr kegyelemből egy teljes visszatérítéssel ajándékoz meg, ezért azt is tudjuk, hogy az íge hirdetésnek meg kell előznie magát az ügyet. De ami belett jelentve, annak el kell jönnie, be kell következnie, mert Isten kijelentette. És ebben van egy megingathatatlan hitünk, ami az Isten ígéje ígéreteiben gyökerezi. Ha egy ember ígért volna nekünk bizonyos dolgokat, vagy kilátásba helyezett volna bizonyos dolgokat, az más lenne. De amennyiben ez Isten ígéjében megvan írva, és ott meg lett ígérve, akkor elmondhatjuk azt, ahogy Pál apostol a második Korintusbeliekhez írt levél első fejezetében írta, hogy Istennek valamennyi ígéretei igazak és ámenek Jézus Krisztus, ami Urunk által. Még az ez időre adott ígéretek is, amely a kiválasztásra, a bárány mennyasszonyának felkészítésére és kiteljesedésére vonatkoznak, mind be fognak teljesülni. Ha már Pál apostol megírhatta az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezetében, hogy az Úr maga fogja megjeleníteni, vagy feltüntetni magának a gyülekezetet, amelynek nem lesz foltja, sem ránca, sem semmiféle hibája, hanem olyan lesz, mint az Isten báránya, aki hibátlan volt. Akkor mi, akik oly sok hibával vagyunk, vagy voltunk megterhelve, és esetleg még mindig azok vagyunk, Isten kegyelme révén, a bárány vérén keresztül, Isten ígé által vádolhatatlanok és hibátlanok leszünk. Folt és ránc nélkül állunk majd Isten színe elé, vagy Isten színe elé leszünk állítva, és mindezt kegyelemből. Amennyiben egyedül ezen elgondolkodunk, akkor nagyjából értékelni tudjuk, mit jelent a kegyelem. És az Úr azt mondta, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok. Amikor Rusz testvér felolvasta a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből vett szavakat, még egy gondolat jutott eszembe. Hányszor imádkoznak a teljes evangélium körében, Uram, szólj te magad, tárd fel a te ígédet, frissen a trónról. És amikor Isten aztán frissen kinyilatkoztatja az ő szavát a trónjáról, és amennyiben az ő szava, amely a földön hirdetve van, meg van világítva, és ki van nyilatkoztatva a mennyből a Szent Szellem által, akkor mi történik akkor? Akkor azok, akik azelőtt még azt kérték, süket füleket mutatnak, mert nem úgy történik, ahogy azt várták. És ezt mindannyian megjegyezhetjük magunknak. Egyikük sem Isten titkos tanácsadója. Közülünk senki sem mondhatja meg neki, mit, hogyan tegyen. Ő Isten. Hadd legyen az ő kezének munkája az ő kezében, őre bízva, hiszen ő tudja, mit cselekszik ezekben a napokban is. Üdvösen boldog mindenki, aki részesül az ő munkájában, részt vesz benne. Még egy hely az Úr nevével kapcsolatosan, a Lukács 24. fejezetéből a 47. vers. Mindenkinek jól ismert. Talán mégis felolvasom, mint általában azért, hogy mindenkinek meglegyen a pontos szöveg. A Lukács 24. fejezet 47. verse. Itt ez áll. És az ő nevének alapján. Hirdetve kell legyen a bűnbánat, a bűnök megbocsájtása minden népek között, de először Jeruzsálemben. Ti vagytok ennek a tanúi. Istennek vannak tanúi a földön. Az Ézsás prófétában Isten az Úr így szól. Ti vagytok az én tanúim, ti vagytok az én szolgám, akit kiválasztottam. Az új szövetségben az Úr azt mondja, ti vagytok az én tanúim. Szeretteim, mi tanúskodunk az élet ígéjéről, azt tanúsítjuk, amit látunk és hallottunk. Így írja János akkor az ő levelében. A bűnbocsánat még ma sem valamilyen vallási cselekmény révén valósul meg, vagy jön létre, hanem az Úr nevében hirdetve van. És mindazok, akik a már véghez vitt megváltási műben való hit által elfogadják, mint Isten, amit Isten megajándékozott nekik, hálát adhatnak neki azért, és megtapasztalhatják, amit ő véghez vitt, és amivel megajándékozott. A tegnap estére gondolva visszatérek arra a két ígeversre, amelyet szeretett Gráf testvérünk olvasott fel. Hiszen nem számít, ki olvassa fel. A fontos az, hogy halljuk, megfelelően halljuk, És hogy megértsük, nem a prédikátorok állnak itt elől és mondanak valamit, hanem ahogyan tegnap este már kifejezésre juttattam, a kapcsolat, az összeköttetés nem a prédikátor hallgatóság, és nem is a hallgatóság prédikátor között jön létre, hanem a kapcsolat, az összeköttetés a prédikáció során Istenhez jön létre, és érezzük, hogy az Úr mennyből szól hozzánk az ő ígéje által, amely itt a Földön hirdetve van. És abban a pillanatban tisztelet tudatot, Isten félelmet ébreszt bennünk, és ahogy Ézsás próféta egy helyen mondja, akik remegnek a te ígéd gondolatán. Nem a büntetéstől való félelem, hanem az élő Isten iránti tisztelet tudat. A Mikiás 4-ből vett íge szakasz, mindannyian együtt olvastuk, szeretném még egyszer felolvasni a Mikiás 4. fejezetének 5. versét. Hadd járjon minden nemzet, kikje a maga Istenének a nevében. Mi az Úrnak, a mi Istenünknek nevében akarunk járni, mindörökkön, örökké. Ez egy nagy horderejű döntés. Bármit is döntsön egyénileg valaki, Isten népe csak egy döntést ismer, és ez az ő szavának alapján van. Hadd járjon minden nép, minden nemzet és vallás felekezet, hadd járjanak a saját nevükben, vagy az ő isteneik nevében. Járjanak, ahogy akarnak. Mi, akik Isten tulajdonává váltunk, az Úr, ami Istenünk nevében akarunk járni, és pedig mindörökké. És amennyiben ez így történik, akkor még inkább megtapasztaljuk majd eme név erejének a kihatását. Hiszen el kell jutnunk oda, mindannyian el kell jutnunk oda, hogy az ígehirdetés és az életünk egyre közelebb kerüljön egymáshoz, amíg ki nem alakul egy tökéletes összhang. És hisszük, hogy Isten az ő hűségében ma is arra törekszik, hogy bennünk ezt az akaratot előidézze, hogy aztán a beteljesítést is véghez tudja vinni. És ahogyan már elégszer elmondtam, amennyiben Istennek valamit egy emberben véghez kell vinnie, tökéletesítenie kell, akkor először is meg kell legyen engedve, hogy elkezdje ebben az emberben, az egyénben a munkáját. Valamikor el kell kezdeni, ha a beteljesülésnek be kell következnie. És ha ma vannak közöttünk olyan emberek, akiknél Isten még nem kezdhette el az ő munkáját, hadd legyen az ma kegyelemből, hogy mindenki keresse és megtalálja az Istennel való összeköttetést. Aztán felajánlhassa magát az Úrnak, és az ő rendelkezésére álljon. A Józsué könyvének 24. fejezetéből vett ígét is el akarjuk még olvasni. Majd még rátérünk a mai időre, időnkre is. A Józsué 24. fejezetéből úgy emlékszem, a 15. vers lett felolvasva. Most még egyszer felolvasom. Ha pedig nem akarjátok megérteni azt, hogy az Úrnak szolgáljatok, úgy döntsétek el még ma, kinek akartok szolgálni? Azoknak az isteneknek, amelyeknek atyáitok az Eufrates folyón túl szolgáltak, vagy az amoriták isteneinek, akiknek földjén éltek, Én azonban és az én házam népe, mi az Urat akarjuk szolgálni. Amennyiben ezt a mi időnkre vetítjük, akkor még az volt a helyzet, hogy az apa volt a ház ura. A döntés, amelyet ő meghozott, az egész házra érvényes volt. Az időben még szó sem volt az önrendelkezésről, és mindarról, amit ma annyit hallani, a függetlenség, stb. Az időben a nőnek megvolt a maga helye, a férfinak a magáé, és a gyerekeknek is megvolt a maguké. Az isteni rend, ahogyan nemrég mondtam, még majdnem 10-15-20 évvel ezelőtt is érvényes volt. Akkor a család még család volt. Amennyiben egy házasság nem működött egészen tökéletesen, azt a házasság keretein belül rendezve lett. Nem hoztak mindent a nyilvánosság elé. A gyerekek otthon maradtak, a család az még család volt. Ha ma körültekintünk a világban, ki tudná ezt jobban megítélni, mint mi, akik egy korábbi generációhoz tartozunk? Mi történt a mai generációval? A gyerekek önállóak akarnak lenni, a lányok saját lakást bérelnek, a fiúk már nem akarnak a szülői gondoskodás és felügyelet alatt maradni. Én személyesen is ismerek olyan családokat, ahol a lányok a saját házukban önállósodtak. Mások elköltöznek, hogy ne legyenek azután szem előtt. Valahogyan a közel 6000 éve érvényes rend mégis felborult. A gyerekek önmagukat akarják megvalósítani, az életüket, a nők már nem akarnak a férfiaktól függni. Karriert akarnak, életet akarnak, követelőznek. És egyáltalán nem veszük észre, hogy a családok, a házasságok, sőt az egész társadalom romba dől. Aztán hozzá lehetne tenni még azt is, ahogy a Branham testvér 1933-ban látta, hogy a nők elveszítik, vagy feladják a helyüket, és hogy ezzel már közvetlenül megvan adva egy jel a végidőre nézve. Az isteni rend ma már nem érvényes a társadalom nagy részére, ellenben minden hívőre érvényes. Ahogyan azt tegnap este már megemlítettük, vagy érintettük, bármi is történjen ebben a világban. Amennyiben az első Timóteus 4-re gondolunk, ennél fogva a második Timóteus 3-ra és 4-re, az összes olyan helyre, amely a végidőről szól, akkor az nem a külön választott gyülekezetre lehet utalással, hanem a hitetlen világra. Talán felolvasunk csak két egészen röviden ezt a szakaszt az első Timóteus 4. fejezetének első versét. A szellem pedig kifejezetten vagy nyomatékosan bejelenti, hogy a későbbi időkben némelyek el fognak pártolni a hittől, mert megtévesztő szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz szegődnek, és így tovább. De különösen a 2. Timóteus 3. fejezetének első versétől. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők, állapotok következnek be, mert az emberek ugyanis önzőek, és pénzsóvárak lesznek, hivalkodók és gőgösek, rabjai a gúnynak, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok és istentelenek, szeretet és hűség nélküliek. Az egész lajstrom folytatódik. Még egyszer, hadd legyen elmondva, ez az állapot a világ állapota, nem a hívő családoké, nem az élőisten gyülekezetéjé. Mit kezdjünk mi egy áruló jelzővel, és az itt felsorolt dolgokkal? Hiszen elhisszük, hogy az Úr külön választott minket, kiemelt, kiragadott és kegyelemben részesített, hogy az ő tulajdonai lehessünk. És ahogy az Úr mondta, ti nem vagytok-e világból valóak, mint ahogyan én sem vagyok-e világból való. Úgy gondolom, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetében van, ahol Pál apostol azt írja, hogy a fenti Jeruzsálem mindnyájunk anyja. A bevezetőben a következőket olvastuk. Nem egy olyan hegyhez járultatok, ahonnan füst száll fel, és ahol mennydörgő szavak, ahonnan mennydörgő szavak hallatszanak, hanem a Sion hegyéhez. Amennyiben ezt a szókifejezést, a Sion hegy szókifejezést vesszük, hogy Jeruzsálemből fog kiindulni az íg és a tanítás a Sion hegyéről, hiszen így van megírva már az Ézsaiás prófétánál. Istennek van egy meghatározott helye a földön, és ez az ő gyülekezete, amelyben kinyilatkoztatja az ő nevét, az ő szavát és az ő akaratát. És meg kell szívlelnünk, és meg kell értenünk, hogy most alá kell vetnünk magunkat ennek az isteni rendnek, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Az Úr mindannyiunknak feltehetni azt a kérdést, ezt a kérdést, amelyet akkor Jóbnak feltett. Szeretném felolvasni a Jób 38. fejezetéből. Amint tudjátok, oda-vissza zajlott a vita Jób és az ő barátai között. Azok a barátok, akik megnehezítették az életét. De azután az Úr a 38. fejezetében számon kéri őt, vagy kérdőre vonja. Itt olvassuk a 33. verset. Ismered-e az égben érvényes törvényeket, vagy te határoztad meg az ő uralmát a föld felett? Olvastuk, hogy nem szabad elutasítanunk azt, aki a mennyből szól hozzánk, a mennyből kifolyólag szól hozzánk. Itt találkozunk egy Isten emberével, egy megpróbált, egy nagyon súlyosan megpróbált Isten emberével, akitől mindannyian elfordultak, hátat fordítottak nekik, és akit barátai is bíráltak, akinek a saját felesége azt mondta, tagad meg Istent, és hallj meg, és így tovább. Neki fel van most téve a kérdés. Ismered-e a mennyben érvényes törvényeket? Az embereknek megvannak a szabályaik. Mindenhol léteznek szabályok, előírások a közlekedésben. A Földön mindenhol találunk ilyen előírásokat. Azután vannak a gyülekezetekben, a vallás felekezetekben bizonyos szabályok arra vonatkozóan, hogy mit kell hinni és tanítani. Itt fel van téve a kérdés. Ismered-e a mennyben érvényes törvényeket? Amikor itt az érvényes szókifejezést olvasom, akkor a Jelenések 14. fejezetének 6. versére gondolok, ahol megvan írva, hogy az örökké érvényes evangélium hirdetve kell legyen minden népnek és nyelvnek. Nos, melyik az örökké érvényes evangélium, amely az új szövetségi gyülekezet születésének pillanatában hirdetve lett ez az örökké érvényes evangélium érvényes marad mindörökké. Kezdettől fogva mindvégig így kell maradnia. Ez tehát egy olyan pont, amelyről nem engedjük, hogy mások vitatkozzanak velünk. Mert Isten szólt, és az ő ígéjét az apostolok és proféták révén kötelező érvényűenek ránk hagyta. A Jób 42. fejezetében még az első két vers. Jób 42, az első és a második vers. Akkor Jób a következőképpen válaszolt az Úrnak. Elismertem, hogy te mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet nem tudnál végrehajtani. Egy csodálatos tanúbizonyság. Istennek ez az embere elismeri az Urat, mint a mindenhatót, akinek semmi sem lehetetlen abból, amit elhatározott, hogy megtesz. Amennyiben a Vörös-tengeren akarja átvezetni az ő népét, akkor képes lesz azt ketté választani úgy, hogy a víz jobbra és balra, mintha szilárd falakként úgy álljon ott. Nos, hadd gúnyolodjanak a rajtunk a hitetlenek, és mondják, elég ostobák vagytok ti ahhoz, hogy ezt elhiggyétek. És ahogy már néhányszor is elmondtam, ma az igazán hívők a hitetlenek szemében az ostobák, a bolondok. De azután meg fog fordulni a kocka, a helyzet, és azok, akik ma bolondok, akkor a bölcsek lesznek, akik beléphetnek az Úr nyugodalmában, sőt, örökké vele lehetnek. Bennünk van az a hit, amelyet Isten az ő ígéje és az ő szelleme által kimunkált bennünk. Vajon a mindenható Isten, aki megteremtette az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami benne van, vajon nem lenne képes azt megosztani, szétválasztani, hiszen Isten mindenható, magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Ő végrehajtja, amit elhatározott, és senkitől sem engedélyt kérnie semmire. Az 5. Mózes 29. fejezetéből szeretnék tovább olvasni az 5. Mózes 29. fejezet. Itt az utolsó versben állnak a szavak, aztán folytatni fogjuk tovább a 30. fejezettel. 5. Mózes 29. vers, aztán a 30. fejezet első versétől. Az, ami még el van rejtve, az az Úrnál, ami Istenünknél van, ami pedig már ki lett nyilatkoztatva, fel lett tárva, az nekünk és gyermekeinknek lett meghatározva az örökké valóságig, hogy beteljesítsük eme törvény minden egyes szavát. A 30. fejezet első versével tovább jön a tanulság Izrael népének, de egyúttal számunkra is. Általában nem szoktam sokat olvasni, azt hiszem, mindenki elolvashatja a saját Bibliájában, de hadd olvassak fel itt mégis most néhány verset az 5. Mózes 30. fejezetének első versétől. Már most, amikor mindezeket a szavakat, az áldás és az átokkal kapcsolatosan, amelyeket eléd terjesztettem, bekövetkeznek a te esetedben, és te megszívleled mindazon népek között, amelyek közé az Úr, a te Istened, kitaszított téged. Megszívleled, és te és a te gyermekeid teljes szívvel és teljes lélekkel visszatértek az Úrhoz, a a te Istenedhez, és engedelmeskedtek az ő parancsainak, utasításainak minden tekintetben, amit ma parancsolok neked. Itt nem csupán a szavak meghallgatásáról van szó, itt nem csupán a hitről van szó, hanem az engedelmességről is. Nevezetesen arról, hogy megtegyük azt, amit Isten az ő ígéjében mondott, vagyis, hogy az ő ígének cselekvőivé váljunk. Ehhez kapcsolódóan az Úr megadta az ígéretet, ami a harmadik versben olvasható. Úgy az Úr, a te Istened, megfordítja a te sorsodat, és megkönyörül rajtad, és újra összegyűjt téged minden nép közül, amelyek közzé az Úr, a te Istenet szétszórt téged. Egy olyan időben élünk, olyan nemzedékben, amelyben két dolog párhuzamosan zajlik, amint azt már néhányszer ki is emeltük. Izrael népének az összegyűjtése minden nyelvből, népből és nemzetből, valamint az ő hazatérésük az atyák földjére, az ígéret földjére, egy bibliai profécia, ami a szemünk előtt valóban beteljesedik. Ugyanígy az élő Isten gyülekezete is össze van gyűjtve minden nyelvből, népből és nemzetből, minden vallás felekezetből és hitirányzatból vissza az Úrhoz, vissza Isten igéjéhez, hogy megkapja az igazi tanítást, és azután engedelmesen Isten rendelkezésére álljon, hogy ő megfordíthassa a sorsot, újra megállthassa, és visszaigazolja az ő igéjét. A negyedik verstől ezt olvassuk. Még akkor is, ha számkivetettségetek az egek végén lenne is, az Úr, a te Istened, onnan is össze fog gyűjteni téged, mégis, és onnan is vissza fog hozni téged. Lehet, hogy a föld végén vannak, egyesek Zürichben voltak, mások hallották, ahogy Goldner testvér beszámolt nekünk arról, hogyan zajlott le a Salamon akció, és hogyan telepítettek ki körülbelül 15 ezer zsidót Etiópiából. Mi történik napjainkban? Isten így szólt. Kelet, add ki őket, és Észak, ne tartsd vissza őket. Engedd hazatérni az én fiaimat. És hazatérnek. Isten felhasználja a világ kormányait, Isten felhasználhatja a diplomáciát is, de Isten mindent megtesz, hogy beteljesedjen az írás. Hogy hogyan, azt mindannyian elolvastuk, azt ő tudja. Jobb azt mondja, nincs semmi, amit a számodra lehetetlen lenne, függetlenül attól, hogy repülőgépeket használ-e hozzá, vagy diplomáciai eszközöket, bármi is legyen. Szívünk újong és örvendez, mert tisztában vagyunk azzal, hogy az új szövetségi gyülekezet számára kijelölt kegyelmi idő leteltével Isten teljes mértékben Izrael népéhez fog fordulni. Izrael népével fog foglalkozni. És a két próféta nem Moszkvában, nem Washingtonban, nem Pekingben vagy valamely más helyen fognak prédikálni, hanem 3,5 évig prófétai módon beszélnek, prófétai beszédeket fognak előadni Jeruzsálemben. És ott, ahol Isten beszél, ott kell lennie annak a népnek, amelyhez beszélni akar. Pontosan így van ez manapság is. Amennyiben manapság hallani akarjuk az égből kinyilatkoztatott Isten ígéjét, akkor oda kell mennünk, ahol hirdetve van. És szeretném kifejezetten hangsúlyozni, hogy senki ne utaljon most egyetlen egy személyre sem. Felejtsük el az összes prófétát és apostolt, ahogy mondtuk is, de emlékezzünk meg az Úr ékéjéről. És amennyiben kegyelemből méltónak találtattunk arra, hogy ezen a helyen higgyünk az ő kinyilatkoztatott, az égből megajándékozott ígéjében, és hirdessük is azt, akkor nem kell azért bocsánatot kérnünk, hanem szívből hálát kell adnunk Istennek, aki kegyelemből nagy dolgokat tett rajtunk, vagy velünk. Mit tehettek a proféták arról, hogy Isten szócsöveivé váltak? Hát nem azt mondta az egyik, az Úr elhozott engem a jó nyáj mellől, egy másik pedig azt mondja tovább, én egyáltalán nem vagyok proféta, pásztor vagyok, és szikomorfügét termelek, és így tovább, olvassátok csak magatok is el. De az Úr elhívta őket, beszélt hozzájuk, elküldte őket, és ők hirdették, vagy terjesztették az ő szavát. Pontosan így történt napjainkban is. Isten megmarad az Isten országára vonatkozóan megállapított rendszere mellett. Nem tesz semmit, mielőtt titkát ki nem nyilatkoztatja az ő szolgájának, a prófétáknak. És lehet, hogy valaki nagyon alatomos alázatossággal azt mondja most, de hát ez már mind megtörtént. Érdekes. Ha már minden megtörtént, akkor miért gyűlünk még össze egyáltalán? Egyesek számára már minden megtörtént az Új Szövetségben, vagy az Ószövetségben, anélkül, hogy megértenék, hogy Isten munkája úgy folytatódik a Földön, egészen a beteljesülésig, ahogyan azt ő mindig is véghez vitte a Földön. Vagy eltervezte magának a Földön. Soha nem választott ki magának egy csoportot, soha nem választott ki egy vallás felekezetet, és amennyiben néhányan összegyűltek, akkor még mindig a hazugság szellem uralkodott bennük. Noha azt mondták, hogy így szólt az Úr, mégsem Isten volt az, aki szólt rajtuk keresztül. Aztán hívatták azt is, akit az Úr elhívott, és ő így szólt. Láttam, hogy Izrael népe szétszóródott, mint a pásztor nélküli juhok. De ő elmondhatta azt is, hogy láttam az Urat az ő trónján, és a mennyei sereget az ő jobbján és a balján. A próféta földön volt ugyan, és hallotta a mennyei beszélgetést. Látta Isten dicsőségét. Bizonyossága volt. Nem képzelgés, nem találgatás, hanem megkapta azt, hogy így szól az Úr. Hálás vagyok Istennek Branham testvér szolgálatáért napjainkban. És aki ezen a helyen hallotta Isten igéjét mindezen évek során, pontosan tudja, hogy nem Mózest, nem Ábrahámot, sem Pétert, sem Pál apostolt, nemhogy Branham testvért hirdettük volna, hanem Jézus Krisztust hirdetjük, mint a keresztre feszítettet, aki meghalt értünk, felment, feltámadt, felment a mennybe, és a visszatérő Urunkat és megváltónkat. Viszont el vagyunk rendeltetve arra, hogy befogadjuk, és teljes szívből higgyünk a mennyből frissen kinyilatkoztatott ígének, ezt a régi ígét, semmit a Biblián kívül, minden a Biblián belül, ahogyan ki lett nyilatkoztatva, azt befogadjuk, és teljes szívből higgyük. És merem állítani, aki manapság, ezekben a napokban, Isten kenyelmében részesül, annak lesz szellemi füle ahhoz, hogy meghallja, amit a szellem a gyülekezeteknek mond. Nem azt, amit a prédikátorok kifogásolnak, hanem azt, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Most pedig még röviden meg kell említenünk a keresztség témáját is. Tegnap este Rusz testvér bejelentette, hogy ma keresztség is lesz. És elhangzott az a megjegyzés is, hogy mindazok, akik még nem lettek bibliai módon az Úr nevére megkeresztelve, hogy így lehetőséget kapnak arra, hogy bibliai módon megkeresztelkedjenek. Szeretteim, még ha valaki azt is mondja, hogy Isten megáldott engem, Isten velem volt, milliók elmondhatják ezt, hogy Isten megáldotta őket. Ha egyedül csak a pünkösdi mozgalomra gondolunk, az egész nagyvilágon, akkor az amerikai nyugati parton, Los Angeles környékétől egészen San Franciscóig, lefelé San Diegóig, ott 6 és 8 millió ember létezik, a teljes evangéliumhoz tartozó emberek, külsőleg mindannyian szellemi keresztelésben részesültek, mindannyian más nyelveken beszélnek, de mindannyian a saját útjukat is járják, és nem törődnek a bibliai tanítással, és a Jézus Krisztus nevében való keresztséggel sem. Sőt, azt mondják, hogy az, nos, ezt a megfogalmazást most nem szeretném használni, amit mondanak. Minden esetre vannak, akik egészen addig mennek, hogy azt mondják, hogy mindezt az ördögnek tulajdonítják. Szeretteim, olyan időkben élünk, amikor Isten szelleme munkálkodik. Ezt itt senki sem tagadja, ezt teljes mértékben jól ismertük és támogatjuk. Isten szelleme az egész földön hatékonyan munkálkodik. Isten szelleme valóban munkálkodik. És ez a karizmatikus szereplés. Amint tudjátok, az elmúlt években, különösen az elmúlt 20 évben a pünkösdi mozgalomból közvetlenül a római katolikus egyházba is eljutott. Nem úgy, ahogyan az általában történhetett volna a baptistákon, a metodistákon, az üdvhadseregen, az összes ilyen szabad egyházi és nagy részt a Bibliához közel álló gyülekezeteken keresztül, hanem közvetlenül a pünkösdi mozgalomból azon az emberen keresztül, akivel én magam néhányszor személyesen is kezet fogtam. David Duplessis, egy dél-afrikai származású férfi, aki ott volt 1951-ben, amikor Branham testvér megtöltötte a durbani nagy stadiont. Vagyis Isten töltötte meg a stadiont, ugyebár. Minden esetre ott mennyien is voltak, 300 vagy 400 ezer ember zsuffolódott össze, hogy meghallgassa Isten igéjét. És Branham testvér elmondja, hogy körülbelül 30 ezeren oda szentelték életüket Istennek egyetlen egy estén, miután ezek a tömegek látták az Isten ígéjének visszaigazolását a szószéken. De éppen ez a David Duplessis testvére volt többnyire Branham testvér fordítója az angol nyelvről a dél-afrikai nyelvre, az afrikansz nyelvre, és így jött létre ez a kapcsolat is. Duplessis elhagyta Dél-Afrikát, követte Branham testvért az Egyesült Államokba, így pedig hozzáférést kapott a teljes evangéliumot hirdető összes neves prédikátoraihoz, és azután, ahogyan az egész világ és a történelemkönyvek is nevezik, Mr. Pentecostnak lett nevezve. A Pentecost szó az 50. napot jelenti, útalással révén a pünkösdre, a Szent Szellem kitöltetésére. És éppen ezzel az emberrel tartottam 1964-ben Rómában McTurnennel összejöveteleket egy nagy evangélikus gyülekezetben. Azt hiszem, ismerjük őt, néhányan közülünk ismerik McTurnent. És ott volt Duplessis is. És bár én voltam a legfiatalabb, mégis engem választottak, vagy bíztak meg főszónoknak a főszövetelen, hogy hirdessem az ígét. És ez a David Duplessis maga volt az, aki odajött hozzám, és azt mondja, Isten áldjon meg téged, mert ő rád bízta az ő ígéjét. És éppen ez a David Duplessis magával akart vinni a Vatikánba, mert akkoriban interjút készített Bea kardinálissal, aki akkor a Vatikán legmagasabb rangú német kardinálissa volt, és én még nem sejthettem akkor, milyen következményei lesznek ennek az egésznek. 1964-ben még magam sem láttam, és nem tudtam azokat a dolgokat, amelyeket ma látok és tudok, de valójában így kezdődött az egész. Duplessisnek volt egy különleges adománya, imádkozni az emberekért, hogy megkapják a Szent Szellem keresztségét, és ennél fogva nem számított, hogy pap neveldébe ment el, vagy apáca kolostorba. Ők mindannyian, akikre rátette a kezét, nyelveken szóltak. Kivétel nélkül mind. Egyszerűen megvolt benne ez a hit, és ez az Isten által adott tehetség. Mindazonáltal most jön ez a fontos kérdés, ez a nagyon fontos kérdés. Hol maradt az íge? Hiszen az íge és a szellemnek összhangban kell lennie mégis egymással. Hiszen az imádat szellemben és igazságban kell történjen. Mindazonáltal, ha nincs igazság, hanem inkább félrevezetés, megtévesztés, akkor mi legyen a helyzet? És ezért érdemes röviden megjegyezni, hogy Istennek megvan a maga útja minden mozgalmon keresztül. Legyenek azok metodisták vagy baptisták, legyen az a pünkösdi mozgalom, akármilyen mozgalom, ott Istennek megvolt a maga útja. De minden időkben a választottakról volt szó, nem a széles tömegekről, nem a széles tömegen belüli mozgalomról, hanem arról a kis nyájról, amely engedelmességben és hitben készen áll arra, hogy kövesse az Urat, vagy készen állt arra, hogy kövesse az Urat. Pontosan ugyanez a helyzet manapság is, napjainkban. Isten minden mozgalomban, egészen a karizmatikus mozgalomig megvan az ő népe. Ennek a mozgalomnak el kellett jönnie, hogy fel legyenek rázva meg, hogy a felrázás megtörténjen. A figyelmet a Szent Szellem természetfeletti működésére kellett irányítani. És ezzel nem ígérek nektek túl sokat, mert meg van írva, Rusz testvér fel is olvasta, hogy Isten még egyszer meg fogja mozdítani az eget és a földet. Isten még egyszer megáldja az ő népét, még egyszer megadja a késő esőt. Közvetlenül az aratás előtt fog ez megtörténni. A Szent Szellemnek ez az utolsó kitöltetése akkor le fog szállni a valódi mennyasszonyra, a külön választott sokaságra. Most mindenhol mozgalmak vannak. Akkor majd kiderül, ki követi valóban a bárányt, hogy aztán kegyelemből megkapja a teljes, átfogó áldást. Amit tulajdonképpen mondani akartam, ez a karizmatikus mozgalom kezdetét vette közvetlenül a pünkösdi mozgalomtól a római katolikus egyházhoz. És a visszavonulásba minden más egyház is beletartozik. Egyetlen egy sem marad ki. Az összes egyház és szabad egyház bele van foglalva. Tudtátok-e, hogy hazánkba közvetlenül a luteránus teológiai szemináriumban már évekkel ezelőtt imádkozott David Duplessis a luteránus lelkészekért, a szellemkeresztségért, és a baptistáknál is a szellemkeresztségért, hiszen időnként kell egy kis tájékozottság is, hogy tudjuk, mi történik az országban, más országokban és az egész nagyvilágon, ugye? Ma minden újságíró tudja, minden szerkesztő tudja, ma az egész közvélemény tudja, hogy miről szól a pünkösd, mi kapcsolódik össze vele, és így tovább. Ma már mindenki mindenről tájékozott. Amit a külvilág nem tud, az az a rész, amelyet Isten a mennyasszony gyülekezetnek szánt el. Minden más mozgalomról tájékoztattak, és részt vesznek maguk is azokban a mozgalmakban. De azt, amit Isten a mennyasszony gyülekezetnek megígért, azt nem tudják. És éppen ebben rejlik a nagy különbség. Elnézést, most mégis el kell olvassunk egy-két helyet a keresztséggel kapcsolatosan. Ma szeretnék kiemelni egy dolgot, amit valószínűleg még soha nem tettem meg ezen a helyen ilyen egyértelműen. Nevezetesen azt, hogy a keresztség, a bibliai keresztség az Úr Jézus Krisztus nevére, nem a bűnök megbocsátása érdekében történik. Ezt nagyon-nagyon világosan szeretném kiemelni. Létezik egyetlen egy bibliai vers, amelyet az egységmozgalom hívei magukévá tettek, és amelyet nem kapcsolnak össze a többi a keresztségről szóló bibliai verssel a Bibliában, hanem elszigetelten szemlélik, szemlélték. Létezik egy a keresztséggel kapcsolatos tanítás, hogy csak az részesül bűnbocsánatban a keresztség által, aki megkeresztelkedik. Az Egyesült Államokban több millióan hisznek abban. Az úgynevezett United Pentecostal Church tagjai. És aki nincs megkeresztelve, annak nincs bűnbocsánata. Nos, ez nem Biblián alapuló nyugvó tanítás. A bűneink bocsánata megtörtént akkor, amikor Jézus Krisztus Isten fia kiontotta az ő szent vérét a Golgotai kereszten. A bűnbocsánatot, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot azóta az ő nevében hirdettetik minden népnek. És aki bűnbocsánatot nyer, az a bűnbocsánat bizonyítékaként, az meg is keresztelkedik azután, hogy így tanúságot tegyen, hiszem, hogy bűneim megbocsájtattak, és így szövetséget kötök Istennel a tiszta lelkiismeretem jegyében. Felolvasom az apostolok cselekedetei 22. fejezetének 16. versét. Apostolok cselekedete 22.16. vers. És most, mit tétovázol még? Kerekedj fel, keresztelkedj meg, és mosd le a bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét. Nos, itt nem az áll, és hagyd, hogy a keresztség lemossa a bűneidet. Ezt beleolvassák a szövegbe, de ez ott nem szerepel. Úgy kell olvasni, ahogy le van írva. És most mit habozol még? Kelj fel, keresztelkedj meg. Amen. Kelj fel, keresztelkedj meg. És most le bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét. Egészen világos és egyértelmű. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az legyen megkeresztelve, az legyen megmentve, az kapjon bűnbocsánatot. És aki az ő nevében bűnbocsánatot kapott, a Golgotán létrejött áldozat alapján, az meg is keresztelkedik az ő nevében azután. Aki Krisztussal együtt meghalt, az vele együtt el is temetteti magát, ahogyan Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében kifejti. Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet, Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet, 3. vers. Vagy nem tudjátok-e, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Éppen ezért a keresztséggel ővele együtt eltemettettünk a halálba, hogy amint Krisztus az Atya dicsőségénél fogva fel lett támasztva a halottak közül, úgy mi is új életben járjunk, egy új életet éljünk. Mert amennyiben a halál hasonlatosságában egyesültünk, vagy összenőttünk vele, akkor az ő feltámadására való tekintettel is egyesülni fogunk vele. Mert hiszen felismerjük azt, hogy a régi óemberünk azért lett velünk együtt keresztre feszítve, hogy a bűn által uralt, vagy ellenőrzött test megsemmisüljön, hogy többé ne legyünk a bűn rabszolgái. Mert aki meghalt, ugye, az ezáltal felmentést nyert a bűn alól. Tehát a sorrend rögzített, és az élmények is. Térjetek meg, azaz forduljatok vissza, térjetek meg, forduljatok Istenhez, és jöjjetek ő hozzá. Ti a föld minden táján élők, térjetek meg is, mindannyian keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára. A Szentírásban ennél egyértelműbben nem is lehetne megfogalmazni. Úgy értem, ami a keresztséget illeti, az egyértelmű mégis. Aki nem az Úr Jézus Krisztus nevére lett megkeresztelve, az még nem kapott bibliai keresztséget. És itt bárki forgathatja és tagolhatja a dolgot, ahogy akarja. Mondhatja, hogy a Máté 28:19-ben meg van írva. Igenis, meg van írva. És hála Istennek, hogy így van megírva. Csak annyit kell mondani, de ismételten meg van írva. És össze kell hasonlítani az írottakat a máshol megírattakkal és a kifejtett tartalommal, és összhangba kell hozni őket a gyakorlattal. Nem lehet az egyik bibliai idézetet a másik ellen felhozni, kijátszani, csak harmonikusan lehet összekapcsolni a bibliai idézeteket. Így tettek az apostolok, és így tesszük majd mi is ma. Ők jól megértették a Máté 28-at, megértették azt a nevet is, amelyben Isten az új szövetségben atyaként, fiúként és a Szent Szellemként kinyilatkoztatta magát. És ők tudták, hogy ez a Jézus név. Az Atya azt jelenti, ami valaki, apa ugye. A fiú szintén egy megnevezés, megjelölés, és a Szent Szellem is. De itt a névről van szó, és kereszteljétek meg őket a névben, vagy a névre. Az ott szereplő görög eis szó jelenthet ban és jelenthet névre is. Mindkettőt jelenthet. Erről is vitatkoznak néhányan. Nekem nincs időm vitatkozni. Mi megkeresztelkedünk az Úr nevében, az Úr nevére, hiszen tudjuk, miről van szó ennél fogva. Nem csupán a szavak megfogalmazásáról, hanem arról, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, a víz allá merítés jelképezi, hogy vele el lettünk temetve, ugye? És a vízből való kiemelés azt szemlélteti, hogy a régi ember Krisztussal együtt meghalt, és el lett temetve, és hogy most egy új ember Krisztussal együtt feltámad, hogy mégis elmondhassuk, hogy már élek többé, de nem én, hanem Krisztus az, aki él én bennem. Legyen, hogy Isten megajándékozzon mindannyiunkat kegyelemmel, bennünket is, akik már régen megkeresztelkedtünk, hogy újra átéljük, újra lássuk. Krisztussal együtt meghaltunk. Vele együtt el lettünk temetve, hogy ezentúl ne többé önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt. Legyen, hogy Isten párosítsa az ő szavát az ő áldásával, és legyen, hogy mindenki szívből elmondhassa, járjanak mások, ahogy akarnak. Én azonban az Úrnak, az én Istenemnek akarok szolgálni, és követni akarom őt, függetlenül attól, hogy mások mit tesznek. Üdvösen boldogok azok, akik elmondhatják, én és az én házam népe az Úrnak akarunk szolgálni. Én is ezt akarom, mindannyian ezt akarjuk, és Isten adjon hozzá kegyelmet. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen.